Jó napot kívánok! Történelemformáló személyiségekről és olyan emberekről is hallanak a mai adásban, akiknek sorsát megpecsételte a történelem, pontosabban a II. Világháború. Gorka Eszter Várni foglak című regényével kezdünk, amely egy romantikus történet egy fiatal párról. A regény valós alapokra épül. Ahogyan a valóság elemeit, a régmúlt történéseit építette össze egy sajátos formabontó logikai rendszerré a Lelkek tánca című könyvében Bertien Bagdi. Jézus alakja, családja és különös karmikus kiegyenlítődések, erről a spirituális regényről hallanak az adás második részében. Ugye velünk tartanak?
Könyvben utazom!
Édes Ferikém, kérted, hogy őszintén írjak. Hát most a legőszintébben kijelentem, hogy nem életez így. Van, hogy egyszer csak rám tör a sírás, mert úgy érzem, soha nem lesz vége ennek a lehetetlen helyzetnek. Olyan jól telt veled a július, amikor itt voltál mellettem, és egy kis ideig nem ismertünk gondot. Minden nap egy ajándék volt nekem, ahogy a legnagyobb természetességgel tervezgethettük a márciusi esküvőnket. A mennyekbe lehettünk felemelve pár mese szép hétig, és most a pokolba ejtettek engem ezen az augusztuson. Ha biztosra tudnám, hogy a kijelölt márciusig minden egy csapásra rendbe jöhet, átvészelhetném valahogy ezt a fél évet. Úgy kibírnék én szinte bármit, de két hete nem hallok rólad, és a legutóbbi leveledben is csupán annyit írsz, hogy a márciusi eltávozásod végleg bizonytalanná vált. Ezt így nem lehet épp észre elviselni. Lassan elhagy a remény. Így ír szerelmének a Várni foglak című regény egyik főhőse, az aláírás és a dátum a levelén, szeretlek, a te írcsid, 1944. augusztus 18. Gorka Eszter könyve, igaz történet a II. Világháború viharából, a férfi főhős Feri frontról írt lapjaiból, hol a remény, hol a teljes kilátástalanság olvasható ki. A levelezésnek váratlanul vége szakad, és az olvasó nem lehet benne biztos, hogy a fiatalok találkoznak-e még valaha. Ennek a beszélgetésnek a hallgatói viszont biztosak lehetnek benne, hiszen a szerző elárulja, miért volt fontos számára Ircsi és Feri története, és hogy milyen szándékkal írta meg ezt a regényt.
Ez úgy két évvel ezelőtt így hirtelen történt. Édesanyám megtalálta az ő szüleinek a régi-régi levelezését, így a porosodó padláson. Ő elolvasta, és azt mondta, hogy hát tele van élménnyel, olvassam el én is. És hogy már kérte ezt a család többi tagjától is, de hát ugyanazt válaszolták, amit egyébként így elsőre én is, hogy hát nincs nekem erre időm, úgyhogy sajnos. De a következő gondolatom viszont az volt, hogy én azért ismerem az ő történetüket, és az egy ilyen hollywoodi sztori, és egy olyan példamutató élet, hogy ha ezzel most nem kezdek valamit, akkor az megy a kukába előbb-utóbb, tehát a következő generációhoz már nem is jut el. Úgyhogy végül is elvállaltam, tehát azt mondtam, hogy szerintem ezt egyszerűen meg kéne írni könyvben, és hogyha nincs, aki elvállalja, én ezt megcsinálom.
Mennyiben sikerült felhasználni egy az egyben a levelezést? És hogy azon gondolkodtam, hogy ez vajon milyen érzés egy regényben tulajdonképpen idegen szemek elé adni azt, ami az ember nagyszüleinek a féltett kincse volt.
Igen, hát úgy kell elképzelni, hogy olyan 8 oldalas levelek, tehát nem is csak pár sorosak.
Sok levél?
Több mint 100, igen, tehát nagyon sok. És tényleg nem annyira a külvilágra tartozik, de szerintem így már 2 generációval, 3 generációval később azért érdekessé válik, és már azért nem sérti őket, sőt az emléküket szerintem kifejezetten megőrzi. Egy az egyben vannak olyan részek, amiket felhasználtam belőle, de ebből sokkal kevesebb lett ugye a könyvbe átemelve. Kicsit össze is ollóztam pár levelet, és hát többségében a nagyapám levelei maradtak meg, mert a másik oldalról ugye a fronton azért eltűntek a nagyanyám leveleinek a többsége, tehát nem mindegyik, de így arányaiban a nagyapámtól maradt fent több, és hát szerintem ez a személyességét végül is csak növeli, meg a hitelességét a könyvnek, szerintem jobban élvezhetővé teszi, és nagyon sok helyen tényleg az, hogy a saját szavaikkal és a saját döntéseikkel találkozunk, ez kivételes dolog.
Az kiderül a regényedből, hogy ez egy örök szerelem, de fontos arról beszélnünk, hogy ennek a két fiatalnak mennyi esélye van, hogy valóban együtt maradjanak.
1938-ban kezdődik a regény, akkor találkoznak először, és hát ugye a II. Világháborús időszaktól leginkább közbe. Társadalmilag egyébként jó helyzetből jönnek, tehát nemesi származás, illetve jó pozíció az adott, de igazából mindkét oldalon, tehát ebben azért olyan nagyon nagy különbség nincsen kettejük között, viszont ehhez képest ugye a második világháborús helyzet az azért úgy közbeszól, és azért ahogy sejthetjük is lesz egy törés.
De ahogyan a szerelmeseknél előfordul, ugye itt arról beszélhetünk, hogy nem annyira egyértelmű, hogy ők egymásnak vannak teremtve, legalábbis eleinte nem, ugye?
Egyik oldalról ez egy biztos szerelem volt, és öröknek tűnt mindig is, a másik oldalról meg hát egy választás kérdése volt eleinte. Vannak ugye más jelöltek is, és tök szép lassan alakult ki az a választás.
Mesélsz egy picit a két főhős személyiségéről? Tehát, hogy mi az, amiben hasonlítanak, mi az, amiben kiegészítik egymást? Nagyon érdekes karakterek, hogyha én regényhősként kezelem őket.
Peri, ő egy nagyon mélyérzésű ember, aki mindent feltesz akár egy-egy érzelemért egy lapra, és a hűséges és nagyon nyílt szókimondó, aki egyébként el is várja ugyanezt a szókimondást és őszintességet a másik oldalról is, és még a csalódásában is egy nagyon udvarias ember. Ugyanakkor nem tudom, ez mennyire jött például ki a regényből, de ugye van benne azért egyfajta indulatosságra való hajlam is, tehát hogy azért heves természet is, ezt azért többnyire úgy tudta palástolni. Ircsi pedig inkább az a kedves engedelmes, aki az elején ugye még sok irányban látszik, hogy tud fejlődni ebből a helyzetéből, és aki viszont ugye a végére erősödik meg egyszerűen a körülmények kényszere hatására.
Hogyan avatkozik az ő életükbe a történelem? Ugye ennek a regénynek éppen az a hozadéka, hogy látjuk testközelből, hogy amit az ember a történelemkönyvekben olvas, hogy ez a hétköznapi embereken hogyan csapódik le.
A besorozás a katonai részvétel feltétlenül ilyen, mert az elválasztotta őket, de nagyon sok egyéb, tehát politikai vonalon sok minden érintette őket. Apróságok például. Például csak, hogy olyat is mondjak, hogy ugye a bombázáskor akkor hogy kell lemenni a óvóhelyre, és így tovább ezek is kiderülnek a regényből. Illetve hát az, hogy ugye mennyire láthatják egymást, azt a leginkább ez határozza meg, hogy hogy alakul aztán a politikai, illetve a harci helyzet. Szerintem az lenne az egyik legfontosabb.
Katonaként milyen feladatokat kap Feri?
Ő mérnökként először nem a frontnak nem a leghalálosabb zónájában van, hanem ugye vasutat épít, hidakat épít, és a visszavonulásnál robbantó tisztként vesz részt. Tehát mondhatnánk, hogy azért végül is a túlélése egy bizonyos pontig biztosítva is volt, de aztán ugye mégiscsak oda kerül az éles küzdelembe, és ugye azt teszi aztán még reménytelenebbé és izgalmasabbá a történetét. Mert egészen addig végül is csak a távol léttől és az állandó idegen célok érdekében végzett munka miatt szenved, meg a távolságtól, de ugye aztán úgy benne van a sűrűjében, és azzal tovább bonyolódik a történet.
Mennyien várták haza úgy a szerelmüket a frontról, hogy nem tudták, hogy éle.
Igen.
És ugye Feri folyamatosan ír, akkor is, hogyha nem tudja, hogy Ircsi megkapja-e.
Bizonytalanságban voltak, mert ugye akadozott is a posta, számozták is ezért a leveleket, és volt, hogy ugye egy-két hétig nem is érkezett, és olyankor ugye az aggodalom a tető fokára hágott, de akkor egyszerre jött meg mindig mondjuk 10 levél is. Úgyhogy ez meghatározta azért az ütemét, hogy érezték jól és éppen rosszul magukat, az biztos, hogy ehhez kötve voltak. Hát Feri meg ugyanúgy, tehát a fronton, és ahogy ő is írja a leveleiben, ugyanúgy szenvedett ettől, hogy nem hall híreket. Tehát, hogy a rádióból már hallják, hogy bombázták Pestet, de azt nem tudja, hogy életben maradtak-e a szerettei, mert az még legjobb esetben is mondjuk egy hét múlva levélformájában érkezik el hozzá ez a hír, úgyhogy ez azért feltétlenül nehéz helyzet volt, és szenvedés én szerintem is, meg gondolom mások szerint is.
Mikor volt legtávolabb a két fiatal egymástól?
Hát ugye több irányban is volt, de általában ez az 1000-1200-1500 kilométer távolságnyira. Kelet felé ugye eljutottak Jaremcséig, tehát Baranovicsi felé jártak, illetve hát ugye Németország felé is végeztek munkálatokat. Szerintem mind a kettő nagyon nehéz volt, és ami az érdekesség, hogy valahogy inkább többet szenvedtek mégis ettől a német féltől, mindeközben még távol volt. Tehát hiába voltak szövetségesei a magyaroknak a németek. Peri esetében kifejezetten igaz volt, hogy pont a németek okoztak neki több, úgymond sérülést. Ugye a végén, amikor már letettük a fegyvert, de ők még nem értesültek róla, tehát ez történelmileg is így van, mert azért ezeknek így utána jártam. Sokan nem értesültek arról a magyarok közül, hogy már nem kéne harcolniuk a németek oldalán. A németek azonban nagyon is tájékozottak voltak, és volt, hogy rátámadtak a velük addig egy kötelékben harcoló magyarokra. Úgyhogy ő ezen a ponton is, illetve hát azért sok ilyen pont volt, ahol rosszul járt.
A levelekben nem csak sok-sok gyengédség van, hanem tulajdonképpen tudósítások is, a Feri levelei főként, hogy hogyan telnek a napok a háború idején, hogy mitől tartanak, hogy ki hogy bírja a feszültséget, hogy mihoz egy kis megnyugvást, hogy hallgatják a rádiót. Ezek valóságos részletek, vagy ez teljesen ezted úgy, hogy fontos, hogy benne legyen.
Igen. A többségük az valóságos részlet, tehát mondhatni azért a több mint 80-90%-a. Egy-egy ponton volt az, hogy beletettem olyan tudósítást, amit biztos, hogy elhangzott, mert az is ma már hozzáférhető több forrásból is, tehát akkori újságokban, rádióban mi hangozhatott el. És akkor volt, amit azért úgy szó szerint idéztem oda. Szerintem az, ahogy a helyzetről, a hírekről próbálnak információt szerezni, azért az is fontos, de az, hogy mondjam, a kisebbik részét teszi ki ezeknek a leveleknek, mert inkább az, hogy szeretné már a cigányzenét hallgatni, habár soha nem szerette azelőtt, de most már ez az otthonát idézi, és olyankor elszorul a torkuk mindannyiuknak, tehát hogy ezek érzelmi motivumok, amiket így megismerhetünk, tehát valósak.
Ugye onnan indultunk, hogy a nagyszüleid történetének, szerelmének a megírása volt az elsődleges célod, de ahogyan haladunk a regényedben, például a végén azért nagyon érdekes azt látni, hogy hogyan torzítja a háború az emberek személyiségét. Tehát akit megismertünk a történet elején szimpatikus emberként, a történet végére, amikor mindenféle alkukban meg helyzetekbe bele kell mennie, hogy egyszerűen már nem is ismerünk rá. Ez amikor írtad, akkor vált világossá, hogy ez kikerülhetetlen, vagy ezt tudtad, hogy bele akarod írni, hogy a háború nyomai ott legyenek ezeken az embereken?
Adott is volt, ez meg is történt, hogy az embereken azért ez nyomokat hagyott. Ircsi édesapja szerintem egy nagyon eklatáns példa, mert ugye amíg minden jó és rendben van, ő egy teljesen hideg fejjel gondolkozó és vajszívű ember, és ugye azért a végére változik, és ebben azért tényleg kiolvasható, hogy ott a háború borzalmaiból jutott neki, ami a változást okozta. Ő csendőr volt ugye végig, csak az elején én már nyugdíjba vonult, de a háborús helyzet miatt reaktiválták, tehát újra szolgálatba helyezték, és bár eleinte ő maga, és ezek viszont hát tények igazolják, tehát emlékek maradtak vissza, tárgyi emlékek abból, ami történt vele, hogy ezek valóban megtörténtek vele, eleinte még úgy próbált lavírozni, hogy ne álljon a rossz oldalra, és ezt még sikerre vitte, de azért a végére valahogy ő benne is úgy megszakadt valami. Ezeket szerintem ezt le is kell valahogy festeni, tehát én örültem is annak, hogy volt, ami így bemutatta a háborúnak a nyomait.
Mennyiben több ez a könyv, mondjuk egy szokványos regényformától, attól, hogy benne vannak a nagyszüleid képei például?
Máshol azért én nem nagyon szoktam ilyet látni, és mivel én így szeretem látni, olvasni, ez így teszi nekem még inkább hitelesebbé és elképzelhetőbbé, ezért gondolom, hogy másoknak ez szintén ugyanennyire jól jön, és tetteni fog, remélem. Ezért én nem is hagytam volna ki, mert valahogy ez így életre kelti a történetet, és az ember úgy tudja, hogy kik voltak ezek húsvér emberek, kézzel fogható, és nem csak kitalált. És bizonyos helyzetekben, ahogy le volt fényképezve, azok úgy szinte igazolják, hogy ez így történt.
Amikor ott van a két fiú, a két rivális, mondjuk a lány mellett, mellett.
Ugyanabban a beállításban, tehát látszik, hogy ezek akkori szokás szerint ott ki volt választva a fotós, és akkor egyszer az egyikkel szerepel, aztán nem sokkal később ugye a másikkal, ami egy elég furcsa dolog, de mégis olyan jó példát mutat arról megint csak, hogy mi alapján hoz az ember döntéseket, és hogy aztán utólag lehet gondolkozni, hogy vajon mi volt a helyes döntés, és ott is látszik a jellemfejlődés, még az úgymond az ex vőlegényen is.
Arra is figyeltél, hogy bizonyos történelmi eseményekről írja a könyvben. Ezeket nyomon követhetjük a két fiatal történetek közben. Mennyire számított az neked, hogy a te generációd, a mi generációnk kapcsolódni tudjon a nagyszüleid történetéhez, hiszen mi mindannyian ilyen történeteken nevelkedtünk.
Hát igen, én ahogy így már mondtam, hogy azért ismertem a történetet, mert otthon ugyan csak ilyen egy-egy esti meseként még, de hallottam róla, és tettet. De a történelmi részével meg egyáltalán nem voltam tisztában, és ezt én töredelmesen bevallom, de az ismerőseim is így szép lassan hasonlóan bevallják, hogy nekik is ez kimaradt. Mert valahogy ugye a történelem tanításban nem jutottak el soha odáig, hogy akkor részletesen erről a Horthy korszakról azért úgy beszéljünk, a második világháborús történésekről úgy beszéljünk, ahogy azok azért történtek. És hát ugye például Horthy személye meg eleve nagyon nagy viharokat kavar folyton, tehát hogy nehéz őt elhelyezni. Úgyhogy én kíváncsi is voltam rá, tehát már a magam miatt is. Történelmileg akkor ez mégis hogy nézett ki a háttérben. És próbáltam a lehető legrészletesebben és a legobjektívebben azért ennek úgy utána nézni. És ugye ha már én megértem, akkor így szívesen mások elé tárom, hogy ez egy ilyen környezetben történt. Nagyon fontos, hogy hova van beágyazva. Tehát, hogy milyen keretek között tudtak mozogni, milyen mozgásterük volt akár a politikusainknak, akár ugye a csatákban, a parancsnokoknak, ezredeseknek, meg hát ugye a főhőseinknek is, hogy mi lehetett azért az a mozgástere. Szerintem ez nagyon jó hátteret biztosított. Talán ha valaki regényt, vagy romantikus regényt szeretne olvasni, annak egy kicsit sok is a politikai vonal, de szerintem ez valahogy hozzátartozik, és nekem hiányozna, ha nem lenne ott.
És például, amikor arról van szó, hogy Ferinek miért olyan az Ircsi levele, mint valami lélegzetvétel, és azt olvassuk, hogy egyébként hogyan telnek a napjai, ki ugráltatja őt, és kitől kell tartania, szóval, hogy könnyebben el lehet talán képzelni, hogy egy szerelem, ez tényleg a mindent jelenti, hogy van, aki vár, van, aki gondol rám. Mennyire figyelsz ilyenkor írás közben, hogy ez komoly igen. kontraszt is.
Ez egész azért valahol tudatosan van felépítve, tehát az egyszerűen úgy nem én lennék, hogyha nem lenne benne egy ilyen logika és logikus felépítés, mert szinte az volt az egyetlen, amiben biztos voltam, hogy azt meg tudom írni. Kicsit a stiláris része miatt aggódtam jobban, de az események maguk azért nekem, amik tényeken alapulnak, a levelekből kiolvashatóak, azért azok nagyon sokat segítettek abban, hogy valós történéseket tudjak leírni, mert a levélből azért kiderült, hogy igenis voltak intrikusai Ferinek, igenis nehéz volt azért a kaszárnyában is az élete. Hát azok ilyen, szerintem az egy picit, hogy jobban megfeleltethető akár egy mai munkahelyi kollegiális viszonynak is akár, tehát hogy olyanokat az ember úgy átél, így ma is.
Például volt ez a Gedeon nevű fiatalember, aki ellenlábasa a Ferinek, és igen. keresztbe tesz neki, aztán amikor ellenséges területen mondjuk Feri nem akar megölni egy gyereket, aki egyébként rájuk lőtt, és akkor ott megfenyegeti ez a Gedeon, hogy baj lesz ebből, mert jelenteni fogom, és aztán megtudjuk a regény végén, hogy milyen volt a Gedeon nevű férfinek a háborús pályafutása, és mi lett a vége az életének. Szóval ez egy nagyon érdekes részlet.
És mondjuk amennyire az összes többi szinte tényleges, mármint a végén, hogy kivel mi lett, azért ez az egyik olyan, ami fikció. Tehát, hogy meg van feleltetve ott egy valódi háborús bűnösnek, mert akkor legalább látjuk az ívét, hogy mi történt vele, mert ez egy körülbelül ilyen típusú jellem. Ez az, amit én teszek hozzá.
Azt mondtad, hogy a nagyszüleid szerelme az olyan, mint egy ilyen hollywoodi történet. Valaha a te életedet ez befolyásolta? Ez egy kislányra azért hat.
Nagyon is hatott. Ráadásul ugye nekem azért szerencsés helyzetben voltam, mert a nagypapámmal azért személyesen is azért ismertem, tehát volt alkalmam megismerni őt. És ő Személyesen mondta el például nekem a egyes találkozásaiknak a részleteit, és még akkor is olyan szerelemmel beszélt, tehát 80 évesen a nagymamámról, hogy egyszerűen megdöbbentő volt, és hát egy élő bizonyítéka volt ennek, hogy létezik sírig tartó szerelem. Úgyhogy szerintem ez is egy olyan, ami miatt példaértékű és szélesebb közönségért kiállt a dolog. És azért én ezt ugye elkezdtem, mint egy becsületbeli ügyet, tehát hogy mint egy magasztos télért egy kihívásnak megpróbáltam megfelelni az elején, de aztán nagyon élveztem magát azt, hogy írtam, és ahhoz képest, hogy én azelőtt nem írtam se könyvet, semmit, hát persze leszámítva teljesen más szakmai cikkeket.
És mi a szakmád egyébként?
Orvos vagyok, úgyhogy teljesen távol álltam én mindig is ettől, nem voltak bennem ilyen ambíciók, hogy majd írok regényt, és mondom, ezért is volt egy nagy kérdőjel bennem, hogy sikerül-e, de ez nekem így egy nagy élmény volt, és úgy érzem, hogy ez volt az egyik legjobb döntés, mert én úgy érzem, jól is sikerült.
Várni foglak, igaz történet a II. Világháború viharából. Gorka Eszterrel beszélgettem a regényéről, amit a Publió kiadó jelentetett meg. Most hírek, azután maradunk a múltnál és az újrakezdésnél. A Lelkek táncáról, Bertien Bagdi regényéről beszélgetünk majd.